Ez itt az Adóinfo, folytatjuk a beszélgetést a színlelt szerződésekről Vadász Iván adótanácsadóval. Ön az előbb elmondta, hogy mi az a keresztbeszámlázás, de mi a másik, amikor egy projektcégbe telepítik az ilyen típusú jogviszonyokat?
Azt mondja a idézőjelbetéve az anyacég, hogy eddig én kötöttem ugye ezeket a gyanús szerződéseket. Na, ennek akkor mind föl is mondom, ugye amikor adóbeszél lejárt, mind föl is mondták, ennek aztán most már végettünk, be is jelentették, hogy megszüntette. Majd alapít egy vagyontalan céget, hát mibe kerül az, semmibe, és ez az úgynevezett projektcég, ez szerződik mind azokkal a magánszemélyekkel, illetve azok cégeivel, akiknek a munkájára szükség van. A projektcég ugye köt egy szerződést, ilyen meg olyan munkavégzésre köt szerződést az anyacéggel, és ezek a kétes vállalkozási szerződések számláit pedig ez a projektcég egyenlíti ki, tehát ha bármi történne is, úgymond akkor az anyacég az úgymond obligon kívül van. Hát ez is azért figyelnie az adóhatóságnak, hogy egy ilyen konstrukciót feltárjon, tehát ebből a szempontból akár még hatékony is lehet a művelet, de azért nagyon sok a hibát el szoktak követni az adózók. Azért azok a vállalkozók idézőjelbetéve azért csak olyan névjegyet szoktak használni, amin az anyacég neve van rajta, és úgy tűnik, mintha ők ott lennének alkalmazottak. Azért csak az anyacég székhelyére járnak be nap, mint nap dolgozni, és ott bizony az ajtón ott van az ő feliratuk, stb. Tehát rengeteg hibát követnek el, még így is a vállalkozások, hogy úgymond megtervezték, mindig a részletekre már nem jut idő, energia, és az adóhatósággal szemben mégse vezet eredményre a trükk.
Miért olyan nehéz úgy kifehéríteni adott esetben ezt a dolgot, hogy nem kell, hogy munkaviszonyba kerüljön az az adott addig kisvállalkozó, mikrovállalkozó, hanem egy tényleges jó vállalkozási szerződést írni. Erről beszéltünk annak idején is, és nekem akkor úgy tűnt, ahogy beszéltünk róla, hogy ez nem olyan nagy dolog, egyszerűen csak vannak szempontok, feltételek, amiket figyelembe kell venni. Tehát mi az, amit tenni kell ahhoz, hogy ez a szerződés az biztosan olyan legyen, amiben nem köthetnek bele, és nem minősíthetik színlelt szerződésnek.
Nem elég, hogy jó a szerződés, mert még jó szerződést azt még ugye könnyű írni, ráadásul van egy jó mintánk. A gond ott van, hogy sajnos a vállalkozások, az ügyvédek még a jó szerződést sem tudják megírni, pedig az csak egy papírlap, amire azt írok, amit akarok. Már ott gondok vannak, hogy azt sem tudják, hogy milyen a jó szerződés. Egyszerűen ebben a kérdésben például az ügyvédi társadalomra nem lesz számítani. De ez a jó szerződés az már 50%-os nyeresség, de ha ott mögéje néz a szerződésnek az adóelőre, tehát elkezdi a munkavégzés körülményeit vizsgálni, és kiderül, hogy az nagyon szép dolog, ami a papíron le van írva, és az jó is lenne úgy, de a valóság ettől eltér, mert a papíron egy valódi vállalkozási szerződés van, húsvér, minden kikötés, de a gyakorlatban meg a valóságban munkaszerződés működik, az valósul meg, az teljesül, akkor ugye azt mondja az adóhatóság, hogy itt egy színlelt szerződéssel állt meg. Ugyanis attól lesz vállalkozó egy vállalkozás, egy munkavégzés, mert ugye a munkaviszony és a vállalkozás is tulajdonképpen egy munkafolyamatra épül, mind a kettő, ha önálló, aki a munkát végzi. Ha ezt az önállóságot sikerül bizonyítani, akkor ez igenis vállalkozásnak fog minősülni, és nem munkaviszonynak. Lehet bizonyítani, hogy valaki önálló, de akkor ennek tárgyi és okirati bizonyítékai vannak, és ez kell az adóellenőr számára majd egy-két év múlva, amikor ő kijön a helyszínre, akkor ezeket a tárgyi és okirati bizonyítékokat kell bemutatni, ezt hívjuk mi az önállóság jeleinek.
És az önállóság jele az, hogyha mondjuk, hogy kézzelfogható eredménye van a dolognak? Például?
Például ez az egyik, de sok minden más is, tehát ugye első, hogy hát ez még könnyű is teljesíteni, erről ugye nincs probléma, Tehát ugye a vállalkozó az benne van a cégjegyzékben, vagy van egy vállalkozó igazolványa. Hát ez már egy okirati bizonyíték. Ugye ezt még mindig mindenki teljesítette. Hát abban már gond van, hogy legyen saját irodája, vagy műhelye, saját munkaeszközei legyenek, ugye erre vonatkozóan költségei legyenek a saját könyvelésében. Ugyanis hát egy vállalkozó arról ismerszik meg, ha én megnézem a valakinek a pénztárkönyvét, vagy a kettős könyvitelét, tehát a számvitel nyilvántartását nekem megmutatják, én akkor azt megmondom, hogy az vállalkozója vagy nem. Hát abból az kiderül, hogy ugye valódi költségek vannak ott föltüntetve, vagy csak a család személyes kiadásait próbálják költségként föltüntetni. A valódi vállalkozónak vannak költségei. Az állvállalkozónak nincs, mert ugye az állvállalkozó esetében minden költség a munkaadónál, vagyis a megrendelőnél jelenik meg. Ha a kockázatot vállal egy vállalkozás, na akkor az is az önállóság jele. A kockázat vállalás azt jelenti, hogy vannak saját költségei, ezek előbb merülnek föl, mint a bevételei, és a kockázat abban rejlik, hogy nem biztos, hogy meg fognak térülni a költségei. Mert például a megrendelője nem fizet határidő. De ahol egyszerűen a kockázat vállalásnak semmilyen jele nem látható. De ha van is esetleg költsége, azt is már megelőlegezi a megrendelője, megfinanszírozza, mert jó előre, hát akkor ott ugye kétségek menülnek föl, hogy az vállalkozás-e. Aztán ugye egy vállalkozó az a saját neve alatt dolgozik. Itt a magyar állvállalkozók állandóan arra törekednek, hogy úgy jelenjenek meg a külvilág előtt, mint hogy ők alkalmazottak lennének annál a megrendelőnél. Mint ahogy sokszor ugye azok is. Tehát például ügynökök se úgy mutatkoznak be, hogy én vagyok az XY ügynök, aki most képviseli a X megbízót, hanem olyan névjegyet adnak át, amin a megbízó neve szerepel, az ő cégük neve ott sincs, annak a cégnek a neve nincs azon a névjegyen, amelyik majd számlát fog adni a megbízónak. Aztán ugye egy vállalkozó az nem integrálódhat be a megrendelője munkaszervezetébe, annak hierarchiájába, tehát ugye a valóságban nem lehet ugye kötött munkaideje, tehát nem 8-ra jár be 5-ig, és nem ott van az íróasztala, és nem ott van az ajtón az ő névfelirata, mert az ő maga osztja be a munkaidejét, nincs sem felettese, nem irányítja, tehát nem gyakorol munkáltatói jogokat, vagy irányítási jogosítványai nincsenek a megrendelő alkalmazottjai felett, ezért ugye munkaviszonynak tekintették. És mindezek a jelek, ez nem úgy kell érteni, hogy na, ebből az egyiket nem tudja teljesíteni, akkor az már nem vállalkozás, hanem ha ebből minél többet tud ezekből a feltételekből később egy adóellenőr számára megmutatni, annál nagyobb a esély annak, hogy vállalkozássá minősítik, minél kevesebbet tud megmutatni, úgy pedig számítani kell arra, hogy munkaviszonnyá minősítik.
Mondjuk már egy jó példát arra, hogy hogyan kell, illetve lehet kialakítani egy jó vállalkozói szerződéses viszonyt.
Hát ugye a nyelvtanárok általában óradíjasok a nyelviskola által kijelölt teremben, a nyelviskola eszközeivel, a nyelviskola által előírt időben, a nyelviskola által oda szervezett hallgatóknak oktat. Hát ez megbízási jogviszony és biztosítási szaga van, nagyon a munkaviszonyhoz közelít, na most csavarjunk a feltételeken. Például a díjazásban. Nem óradíjat írunk elő, hanem azt mondjuk, hogy egy tanfolyamra szerződünk le, ami kezdődik ettől, tart egy tanéven át, a tanfolyam lebonyolításának van egy díja, egy összegű díja, ami akkor illeti meg a vállalkozót, hogyha a tanfolyam befejeződött. A díj ösztönzést is tartalmaz, tehát sikerdíj eleme is van, azt mondja, hogy ha a tanulók X százaléka átmegy majd a vizsgán, akkor mondjuk 500 ezer forint a tanfolyam díja, de ha még többen mennek át, tehát minél sikeresebb, akkor lehet, hogy 700 ezer, vagy 800 ezer, vagy 900 ezer lesz a tanfolyam díja, attól függ, hogy milyen eredményt produkálnak a diákok. És ez csak akkor jár, ez a díj, hogyha az előírt tananyagot teljesítették. Szabad óra beosztása van ennek a vállalkozó nyelvtanárnak, tehát ő állapodik meg a tanulókkal, nincs akadálya annak sem, hogy néhány pótórát adjon ugye a prémium, a siker prémium reményében, de ezt ő dönti el, hogy esetleg több órát is tart, mint amennyit okvetlenül szükséges. Még jobban javítja a vállalkozási imást, hogyha a tankönyveket, munkafüzeteket ez a tanár veszi meg, ő osztja ki a hallgatóknak. Nyilvánvalóan, hogy erre fedezetet kell, hogy nyújtson az ő tanfolyami díja. És hát, ha még ez bátran helyettesítheti is magát ez a nyelvtanár, és ez nincs kizárva, egyszerűen bármikor küldhet maga helyett idézőjelbe téve alvállalkozót, csak arra azt kell biztosítani, hogy ugyanolyan szakképzettségű legyen, hát akkor az ilyen megállapodás nagyon nehéz lesz munkaviszonynak minősíteni.
Vadász Iván adótanácsadót hallották, ezzel az adóinfó véget ért, műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő Panu Linildikó.